From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 178. tavaszi általános konferenciáját látják a templom téren, Salt Lake Cityben található konferencia központból, melynek beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztviselői közül kerülnek ki. A zenét a Brigham Young Egyetem összevont kórusa szolgáltatja.
This broadcast is furnished as a public service.
Ezt a közvetítést a Bonneville Communications közszolgálati műsorként sugározza. E program írásbeli engedély nélküli bármiféle másolása, felvétele, írásbeli rögzítése vagy egyéb használata tilos.
Dieter F. Uchtdorf, second counselor in
the first presidency. Dieter F. Uchtdorf, az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti ezt az ülést.
We welcome you this afternoon to the second general session of the 178.
Üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza 178. tavaszi általános konferenciának második általános ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, megkért, hogy én, Uchtdorf testvér vezessem ezt az ülést. Üdvözöljük mindazokat, akik jelen vannak, vagy akik televízión, rádión, illetve az interneten keresztül csatlakoznak hozzánk, valamint azokat, akik a világ különböző tájain lévő szövegközpontokban nézik a közvetítést a műholdas sugárzás segítségével. A zenét ezen az ülésem a Brigham Young Egyetem összevont kórusa szolgáltatja, Ronald Staley és Rosalind Hall vezényletével. Orgonán a Bunny Goodliffe kísér. A gyűlést a kórus a Hajnal Hasa című himnusszal kezdi meg. A nyitóimát azután Gary J. Coleman elder mondja, majd a 70-ektől.
The dawning of a bride. Father who art in heaven, hallowed be
thy name. Legyen szent a te neved. Nagyon hálásak vagyunk a te nagyszerű, dicsőséges tervedért. Mutasd meg nekünk a te megváltó szeretetedet, és hálásak vagyunk a te fiadért és az ő áldozatáért. Hálásak vagyunk a profétánkért, Thomas S. Monson elnökért, akit majd szent és ünnepélyes gyülekezetben támogathattunk. Imádkozunk, hogy tartsd meg őt, és áld meg őt minden szükségletében, és hogy imáinkban egyesülve tudjunk érte imádkozni, ahogy ő a te munkádat végzi itt a földön. És mi is nagyon hálásak vagyunk a nagyszerű tanácsosaiért és az apostolokért, és mindazokért, akik világszerte hirdetik a te szavadat. Haladjon előre a te munkád, és érjen el minden nemzethez, hogy a te céljai teljesülhessenek, hogy Krisztus tiszta tanai, azok az egyszerű és hatalmas szertartások az evangéliumban minden embernek ismeretesek legyenek. Segíts, hogy mi a te szolgáid, felépítessük az egyházat, hogy ez a viharoktól megmentsen minket, hogy biztonság legyen a templomainkban és a családjainkban, és hogy a családjaink örökké együtt lehessenek. Kérjük a te áldásodat erre a gyűlésre, és kérjük, hogy a te szent kezed védelmezzen minket, és azokat, akik ezt a munkát végzik. Kérünk, hogy mindenki, aki ma részt vesz ezen a gyűlésen, bármilyen módon is, áldásban részesüljön. És ezért imádkozunk az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.
This fine choir will now sing Ling.
A csodálatos kórus most elénekli Karomra támaszkodj kezdetű himnuszt. Ezt követően Robert W. Cantwell testvér, az egyház könyvvizsgáló részleg ügyvezető igazgatója felolvassa az egyházi könyvvizsgáló jelentést. Őt F. Michael Watson testvér, az első elnökség titkára követi, akit ma reggel támogattunk a 70-ek első kórumának tagjaként. Ő felolvassa a 2007-es év egyházi statisztikai jelentését. Azután Dallin H. Oaks Elder, a 12 apostol kórumának tagja fog szólni hozzánk.
Thank you.
to the first presidency
of the az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyháza első elnöksége részére. Kedves fivérek, amint a tanné és a szövetségek 120. szakasza előírja, a tized felett rendelkező tanács hagyja jóvá az egyházi pénzalapok elköltését. Ez a tanács az első elnökségből, a 12 apostol kvórumából, valamint az elnöklő püspökségből áll. Ez a tanács hagyja jóvá az egyházi részlegek és az üzemeltetés költségvetéseit. Miután megkapták a tanács engedélyét, az egyházi részlegek a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően használják fel a forrásokat az egyház irányelvei és eljárásai szerint. Az egyházi könyvvizsgáló részleg hozzáférést kapott minden feljegyzéshez és rendszerhez, melyek a pénzalapok bevételei és kiadásai feletti ellenőrzés pontosságának megalapításához, valamint az egyházi vagyon védelmezéséhez szükségesek. Az egyházi könyvvizsgálói részleg minden más egyházi részlegtől és ügyviteltől független, és személyzete mérleképes könyvelőkből, szakképzett belső ellenőrökből, szakképzett információs rendszer vizsgálókból és más szakmai minősítéssel rendelkező szakemberekből áll. Elvégzett könyvvizsgálataink alapján az egyházi könyvvizsgáló részleg azon a véleményen van, hogy minden anyagi kérdés, kapott felajánlás, kiadás és az egyház vagyona a 2007. évben a megfelelő könyvelési gyakorlatnak, jóváhagyott költségvetésnek, valamint egyházi irányelveknek és eljárásoknak megfelelően lett felhasználva és nyilvántartva. Tisztelettel benyújtja, egyházi könyvvizsgáló részleg, Robert W. Cantwell, ügyvezető igazgató.
Brothers and sisters, the first presidency has issued the following report. Kedves testvérek, az első elnökség a következő jelentést adta ki 2007. december 31-én az egyház növekedésről és tevékenységéről. Egyházi egységek. Szövegek száma 2790. Missziók száma 348. Kerületek 618. Egyházközségek és gyülekezetek 27.827. Egyháztagság. Teljes egyháztagság 13.193.999. Nyilvántartott gyermekek számának növekedése 2007-ben 93.698. Megtért keresztelések száma 2007-ben 279.218. Teljes idei misszionáriusok száma 52.686. Templomok. A Tonga Nukualofa templomot 2007-ben újra felszentelték. Működő templomok száma 124. Tavaly április óta elhunyt kiemelkedő egyháztagok. Gordon B. Hinckley elnök, az egyház 15. elnöke 2008. január 27-én 97 éves korában hunyt el. James E. Faust elnök, tanácsos az első elnökség, valamint a 12 apostol kórumának tagja. Ines Bernice Egan Hunter nőtestvér, aki Howard W. Hunter elnöknek az egyház egykori elnökének özvegye. Ruth W. Faust nőtestvér, aki James E. Faust az egyház első elnökségének egykori tanácsosának özvegye. Lian C. Noschwander nőtestvér, Dennis B. Noschwander Eldennek a 70-ek kormának tagjának özvegye. Eunice N. K. nőtestvér, F. Arthur K. a 70-ek korábbi tagjának özvegye. Janet R. Cannon nőtestvér, a segítőjét általános elnökségének egyik korábbi tanácsosa. Richard L. Warner, a vasárnapi iskola általános elnökségének egyik korábbi tanácsosa.
A testimony of the gospel is a personal witness.
Az evangéliumról való bizonyság egy személyes tanúság, melyet a Szentlélek tesz a lelkünknek, hogy bizonyos örök jelentőségű tények igazak, Az evangéliumról való bizonyság egy személyes tanúság, melyet a Szentlélek tesz a lelkünknek, hogy bizonyos, örök, jelentőségű tények igazak, és hogy mi tudjuk, hogy azok igazak. Ilyen tények többek között az Istenség természete, valamint annak három tagjával való kapcsolatunk, az engesztelés hatékonysága, illetve a visszaállítás valósága. Az evangéliumról való bizonyság nem egy úti beszámoló, orvosi jelentés vagy szeretetünk kifejezése családtagjaink iránt, nem egy prédikáció. Kimball elnök azt tanította, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdünk prédikálni másoknak, vége van a bizonyságtételünknek. Számos kérdés felmerül, amikor másokat hallunk bizonyságot tenni, vagy amikor mi magunk szeretnénk a tanúságunkat tenni. Egy bizonyságtételes gyűlésen egy egyháztag ezt mondja. Tudom, hogy az atya és a fiú megjelentek Joseph Smith prófétának. Az érdeklődő eltűnődik. Mit ért az alatt, hogy tudja? Egy missziójára készülő fiatal férfi eltűnődik, vajon a bizonysága elég erős ahhoz, hogy misszionárisként szolgáljon. Egy fiatal hallja egy szülő vagy egy tanított bizonyságát. Hogyan segít egy ilyen bizonyság annak, aki hallja azt? Mit értünk az alatt, amikor bizonyságunkat tesszük, hogy tudjuk, az evangélium igaz? Hasonlítsátok össze ezt a tudást azzal, hogy tudom, hogy hideg van kint, vagy tudom, hogy szeretem a feleségem. Ez három különböző tudás, és mindhármat különböző módon szerezzük meg. A kinti hőmérsékletről való tudás tudományos bizonyítékok támaszthatják alá. Az a tudás, hogy szeretjük a házastársunkat, személyes és szubjektív. Bár nem lehet tudományosan bizonyítani, mégis fontos. Az elv, miszerint minden fontos ismeret tudományos bizonyítékon alapszik, egyszerűen nem igaz. Míg rendelkezünk néhány bizonyítékkal az evangélium igazságokról, a tudományos módszerek nem veszik át a lelki tudás helyét. Ezt tanította Jézus Simon Péternek válaszként az arról való bizonyságára, hogy ő a Krisztus. Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyeljtyám. Pál apostol magyarázatot adott erre. A korintusbeli szenteknek írott levelében ezt mondta. Az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Ezzel ellentétben az ember dolgait az emberek módján ismerjük meg, de az érzéki ember nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti, mivel hogy lelki képen ítéltetnek meg. A Mormon könyve azt tanítja, hogy Isten a lelki dolgok igazságát a Szentlélek hatalma által fogja kinyilvánítani nekünk. Az újkori kinyilatkoztatásokban Isten megígéri nekünk, hogy úgy szerzünk majd tudást, hogy ő a Szentlélek által az elménkben és a szívünkben szól hozzánk. Mennyi atyánk gyermekei számára készített tervének egyik legnagyszerűbb része, hogy mindannyian megtudhatjuk, hogy a terv igaz. E kinyilatkoztatott tudás nem könyvekből, nem tudományos bizonyítékokból, vagy szellemi elmékedésből fogjuk megszerezni. Ahogyan Péter apostol esetében történt, mi is közvetlenül mennyi atyánktól fogjuk megkapni a tudást a Szentlélek tanúbizonysága által. Amikor a lelki igazságokat lelki eszközök által tudjuk, legalább olyan biztosak lehetünk abban a tudásban, mint az a művelt vagy tudós ember, aki a különböző ismereteit különböző módszerek által szerezte meg. Joseph Smith proféta csodálatos példája volt ennek. Amikor üldözték őt azért, hogy látomásáról beszélt az embereknek, Pál apostolhoz hasonlította magát, akit kigúnyoltak és szidalmaztak, amikor Agrippa király előtt védte magát. Azonban mindez nem rombolta le látomása valóságát, mondta Joseph. Látomást látott. Tudta, és látta, hogy az egek alatt semmilyen üldöztetés nem tudta ezt megváltoztatni. Így volt ez velem is, folytatta Joseph. Tényleg fényt láttam, és annak a fénynek a közepén láttam két szemét, és ők valóságosan beszéltek hozzám. Látomást láttam, tudtam ezt, és tudtam, hogy Isten is tudja, és nem tudtam nem ismertem megtagadni. Ez volt Joseph Smith bizonysága. De mi van a miénkkel? Hogyan tudhatjuk meg, és tehetünk bizonyságot arról, hogy amit mondott, az igaz? Hogyan szerzi meg az ember azt a dolgot, melyet mi bizonyságnak nevezünk? Bármely tudás megszerzésének első lépése, hogy valóban vágyjunk a tudásra. Lelki tudás esetében a következő lépés, hogy őszinte, imában megkérdezzük Istent, ahogyan az újkori kinyilatkoztatásban olvashatjuk. Ha kértek, akkor kinyilatkoztatást kinyilatkoztatásra, ismeretet ismeretre kaptok, hogy ismerhessétek a rejtelmeket és a békés dolgokat, azokat, amelyek örömet hoznak, azokat, amelyek örök életet hoznak. Alma így írta le, hogy ő mit tett. Íme sok napot böjtöltem és imádkoztam, hogy magam tudhassam ezeket a dolgokat, és most én magam tudom, hogy ezek igazak, mert az Úristen nyilvánította ki őket nekem az ő szent lelke által. Miközben vágyakozunk és kutatunk, ne feledjük, hogy a bizonyság megszerzése nem egy passzív dolog, hanem egy folyamat, melyben elvárják tőlünk, hogy tegyünk is valamit. Jézus azt tanította. Ha valaki cselekedni akarja az akaratát, megismerheti a tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok? A bizonságszerzés egy másik módja megdöbbentőnek tűnhet, amikor összehasonlítjuk másfajta ismeret megszerzési módjaival. A bizonyságunkat azáltal szerezzük és erősítjük meg, ha megosztjuk másokkal. Valaki azt mondta egyszer, hogy vannak olyan bizonyságok, amelyeket könnyebben megszerzünk a lábunkon állva és megosztva azt, mint a térdünkön imádkozva érte. A személyes bizonyság alapvető része a hitünknek. Következésképpen azok a dolgok, melyeket meg kell tennünk, hogy megszerezzük, megerősítsünk és megtartsunk egy bizonyságot, elengedhetetlenek lelki életünkhez. A korábban említettek mellett minden héten vennünk el az úrvacsorából, hogy érdemesek legyünk arra a becses ígéretre, miszerint a lelke mindig velünk lesz. Természetesen a lélek bizonyságunk forrása. Azoknak, akiknek bizonyságuk van a visszaállított evangéliumról, kötelességük, hogy megosszák másokkal. Mormon könyve azt tanítja, hogy álljunk Isten tanújaként mindig és mindenben, és minden helyen, ahol csak vagyunk. Bizonyság ajándéka és annak megosztása közötti kapcsolatról szól egyik leghatásosabb tanítás, a Tanés a Szövetségek 46. szakaszában van. Különböző lelki ajándékokról írva a kinyilatkoztatás kijelenti. Egyeseknek megadatik a Szentlélek által, hogy tudják, Jézus Krisztus Isten fia, és ő megfeszítetett a világ bűneiért. Másoknak megadatik, hogy higgyenek a szavaikban, hogy nekik is örök életük lehessen, ha hűségesek maradnak. Azoknak, akiknek megadatott a tudás ajándéka, nyilvánvaló kötelességük a bizonyságokat tenni, hogy azok, akiknek az az ajándékot adatot, hogy higgyenek a szavaikban, szintén örök életük lehessen. Soha nem volt nagyobb szükségünk arra, hogy bizalmasan és nyilvánosan is kijelentsük a hitünknek, mint most, bár néhányan ateistának vallják magukat, sokan vannak, akik nyitottak a további igazságokra az Istentől. Eme őszinte keresők számára meg kell erősítenünk Isten az ő örökkévaló atya létezését, Úrunk és szabadítunk Jézus Krisztus isteni küldetését, valamint a visszaállítás valóságát. Bátornak kell lennünk a Jézusról való bizonyságunkban. Mindannyiunknak számos lehetősége van rá, hogy kijelentsük lelki meggyőződésünket a barátainknak és a szomszédainknak, a munkatársainknak és ismerőseinknek. Használjuk arra ezeket a lehetőségeket, hogy kifejezzük a szabadító iránt érzett szeretetünket, az ő isteni küldetéséről való bizonyságunkat, valamint azon szándékunkat, hogy szolgáljuk őt. Gyermekeinknek is gyakran hallaniuk kell minket bizonyságot tenni. Azáltal is erősítenünk kell gyermekeinket, hogy arra ösztönözzük őket, ne csak az ösztöndíjak, a sport vagy egyéb iskolai tevékenységek terén szerzett elismerésekkel, hanem növekvő, bizonyságuk segítségével alapítsák meg, hogy kik is ők valójában. Olyan korban élünk, amikor sokan rossz színben tüntetik fel az általuk mormonoknak hívott emberek hitelveit, és még ócsárolnak is minket. Amikor ilyen megtévesztő dolgokkal találkozunk, kötelességünk felszólítani, hogy tisztázzuk magunkat, a tanunkat, és azt, hogy miben hiszünk. Nekünk kell kijelentenünk hitelveinket, nem pedig engednünk, hogy mások kapják a végszót, miközben félreértelmezik azokat. Ez olyan bizonyságot igényel, melyet akár egy ismerőssel bizalmasan, akár kisebb vagy nagyobb gyűlésen nyilvánosan kijelentünk. Miközben bizonságunkat tesszük az általunk ismert igazságról, hithűen kövessük az intést, miszerint beszéljünk gyengétséggel és szelídséggel. Soha ne legyünk erőszakosak, tolakodóak vagy sértőek. Ahogyan Pál apostol tanította, szeretettel beszéljünk az igazságról. Bárki ellenkezhet a személyes bizonságunkkal, de senki sem tudja megcáfolni azt. Végezetül az engedelmesség és a tudás közötti kapcsolatról szeretnék beszélni. Azokat az egyháztagokat, akiknek van bizonyságuk, és akik az egyház vezetőik irányítása alatt aszerint is cselekszenek, néha vak engedelmességgel vádolják. Természetesen vannak vezetőink, és természetesen függünk a döntéseiktől és útmutatásuktól az egyház irányításában, valamint a szükséges papsági szertartások elvégzésében. De amikor az evangélium igazságánk tanulásáról és ismeretéről, a személyes bizonyságról beszélünk, mindannyian közvetlen kapcsolatban állunk az Istennel, az örökkévaló Atyával és az ő fiával Jézus Krisztussal a Szentlélek erőteljes tanúbizonsága által. Ez az, amit a bírálóink képtelenek megérteni. Ledöbbenti őket, hogy egységesek tudunk lenni vezetőink követésében, mégis függetlenek abban, hogy magunk szerezzük meg az ismeretet. Talán néhány ember döbbenete azzal magyarázható, hogy valójában mindannyian két különböző csatornán keresztül állunk kapcsolatba Istennel. Az egyik az irányítás csatornája a prófétánkon és a vezetőinken keresztül. Ez a csatorna, mely a tanról, a szertartásokról és a parancsolatokról szól, engedelmességben nyilvánul meg. A másik csatorna pedig a személyes bizonyság csatornája, mely közvetlenül vezet Istenhez. Ez az ő létezéséről, a vele való kapcsolatunkról, valamint az ő visszaállított evangéliumának igazságáról szól. Egy csatornának tudás az eredménye. E két csatorna egymást erősíti. A tudás engedelmességre ösztönöz, az engedelmesség pedig megerősíti a tudást. Mindannyian a tudásunk szerint cselekszünk, vagy engedelmeskedünk annak. Legyen szó akár tudományról, akár vallásról, az engedelmességünk nem vak, amikor olyan tudás alapján cselekszünk, mely megfelel cselekedetünk céljának. Egy tudós megbízható forrásból értesül egy tudományos kísérlet eredményéről, és aszerint cselekszik. Vallási dolgokban egy hívő ismeretforrása lelki, de az alapelv ugyanaz. Az utolsó napi szentek esetében, amikor a Szentlélek tanúságot tesz lelkünknek a visszaállított evangélium igazságáról, valamint egy újkori proféta elhívásáról, azon döntésünk, hogy követjük-e a tanításokat, nem vak engedelmesség. Kerülnünk kell a gőgöt és a kevésséget minden tanúbizonságunkban. Ne feledjük, milyen feddést kapott a Mormon könyvében egy nép, akik oly kevélyek lettek az Istentől kapott nagyobb dolgok miatt, hogy bántalmazták fele barátaikat. Jákob azt mondta, hogy ezek a dolgok utálatosak voltak ő előtte, aki minden testet teremtett, mert az egyik lény éppen olyan értékes szemében, mint a másik. Később Alma arra int, hogy ne tartsátok az egyik testet többre a másiknál, avagy egyik ember ne gondolja magát fejebb valónak a másiknál. Végül szeretném bizonságomat tenni. Tudom, hogy van egy mennyi atyánk, kinek terve lehoz minket a földre, és biztosítja számunkra örök utazásunk feltételeit és célját. Tudom, hogy van egy szabadítónk, Jézus Krisztus, kinek tanításai meghatározzák e tervet, és kinek engesztelése biztosítja számunkra a halhatatlanságot és az örök élet lehetőségét. Tudom, hogy az atya és a fiú megjelentek Joseph Smith profétának, hogy visszaállítsák az evangélium teljességét az utolsó napokban. És tudom, hogy ma egy proféta, Thomas S. Manson elnök vezet minket, aki viseli a papságviselők felhatalmazásához szükséges kulcsokat, hogy elvégezzék azokat a szertartásokat, melyeket az örök életünk felé történő fejlődésünk közre rendeltetett el számunkra. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder Robert D. Hales of the Quorum of the
Twelve. Most pedig Robert D. Hales-től hallgathatunk meg a beszédet, aki a 12 apostol kórumának tagja. Ő Gerald N. Lund elder követi majd a 70-ektől.
I like you appreciated the participation in the solemn assembly. But I thought I might just give one point of
hozzátok hasonlóan. Én is nagyra értékelem azt, hogy részt vehettem ebben az alázatra késztető élményben, az ünnepélyes gyülekezetem megtapasztalhattunk. És a mi támogatásunk, amikor felemeltük a kezünket, az nem egy egyszerű szavazat volt, hanem hogy szövetségbe fogadtuk meg, hogy támogatni fogjuk Isten prófétáját, és betartjuk a parancsolatokat. Fivéreim és nőtestvéreim, az elmúlt néhány hónapban alázatra késztető élmény volt részem, amely lehetőséget adott, hogy hálával gondoljak az élet ajándékára. Ezen élményem során folyamatosan a bizonyságomon töprektem Istenről, az örökkévaló mennyei atyánkról, és az ő legidősebb fiáról, szabadítónkról és megváltónkról, Jézus Krisztusról, és arról, hogyan szereztem őrül bizonyságot. Különböző vallású és meggyőződésű emberek világszerte azt kutatják, és igyekeznek megtudni, hogy kicsoda Isten. Milyen kapcsolatban áll Jézus Krisztussal, és hogy mi milyen kapcsolatban állunk ővelük. Biztosan tudom, hogy mennyi atyánk és Jézus Krisztus élnek. Az engesztelés valóságos. Isten, az Atya és Jézus Krisztus két különböző, különálló és halhatatlan lény. Személyesen ismernek bennünket, és hallják és megválaszolják az őszinte imáinkat. A szabadító tanúbizonyságát tette az új világ lakóiról. Bizonyságot teszek az atyáról, és az atya bizonyságot tesz rólam. És a Szentlélek bizonyságot tesz az atyáról és rólam. A Szentlélek bizonyságot tett nekem arról, hogy ezek a dolgok igazak. Fiatalkoromban kezdtem bizonyságot nyerni, mikor elgondolkodtam a hittételeknek nevezett 13 profétai kijelentésen, melyet Joseph Smith írt, hogy összefoglalja Jézus Krisztus visszaadott evangéliumának alapvető hitelveit. Az első ilyen kijelentés így szól: hiszünk Istenben, az örökkévaló atyában, és az ő fiában, Jézus Krisztusban, valamint a Szentlélekben. Joseph Smith személyes tapasztalatból ismert az Istenség három tagjának természetét. 14 éves fiúként azt akarta tudni, melyik keresztény egyházhoz csatlakozzon. A Bibliában, az Új Szövetségbeli Jakab könyvében azt olvasta: ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől. Engedelmesen letérdelt imádkozni, Isten, Az Atya és az ő fia Jézus Krisztus pedig meglátogatták őt. József így festette le őket, mint két személy, akinek ragyogása és dicsősége leírhatatlan volt, és akik megálltak József felől a levegőben. Egyik hozzászólt, a nevén szólítva, és azt mondta a másikra mutatva, ez az én szeretett fiam. Őt hallgasd. Kisfiú korom óta Joseph Smith élménye egy útmutató volt számomra, és mindannyiunk számára az lehet. Az ifjú proféta megtudta az igazságot mennyei atyánkról és az ő fiáról, Jézus Krisztusról, mert arra törekedett, hogy a szentírásokból megtudja mennyei atya akaratát, majd hithűen engedelmeskedett. A szabadító volt az, aki lefektette e mintát, és tökéletes példát mutatott arra, amit azt a Bibliában feljegyezték. Amikor Jézus Krisztus 12 éves kisfiú volt, édesanyja Mária és a földi édesapja József a templomba találtak rá, ahol éppen tanított. Jézus megkérdezte őket, nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai? Jézus azonban nem József dolgairól beszélt, hanem szó szerinti és örökkévaló mennyei atya dolgairól. Az, ahogyan Isten, az atya több alkalommal is bemutatta fiát, nagyon jelentős. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijöve a vízből, és íme egy égi hang ezt mondja vala. Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Majd pedig a színeváltozás hegyén ismét. Szózat lőn a felhőből, mondván, ez amaz én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Amikor Jézus megjelent az amerikai földrészen, ugyanígy mutatták be. Íme, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, akiben megdicsőítettem a nevemet. Őt hallgassátok. Azután pedig majdnem 2000 évvel később ugyanezek a szavak hangzottak el Joseph Smith számára. Ez az én szeretett fiam, őt hallgasd. Különös jelentőséggel bír, hogy mindig, amikor mennyei atyánk be akarja mutatni nekünk az ő fiát, megparancsolja nekünk, hogy figyeljünk rá, hogy hallgassuk Jézus szavait. Kicsoda Jézus? Ő részt vett atyával a világ teremtésében, és atya irányítása alatt az volt a feladata, hogy megteremtsen mindent, ami a föld színén található. És számtalan világot teremtettem, és ezeket is saját céljaimra teremtettem, és a fiú által teremtettem őket, amely az én egyszülöttem. Jézus Krisztus az atya egyszülöttje az testben. Ő a közben járunk az atyánál. Ő a szabadító, aki letette az ő életét értünk, és könyörög értünk az atyának. Ezért mennyei atyánkhoz, az ő szeretett fia, Jézus Krisztus nevében imádkozunk. Jézus, a fiú, nem ugyanaz a lény, mint az ő atya, de olyan, mint az atya. Ő is egy hatalommal és felhatalmazással rendelkező, megdicsőült lény. Nagyon tanulságos és megható számomra, mikor arra gondolok, hogyan beszél Jézus az atyával. A Bibliában, János könyvében található közben járó imájából félreérthetetlenül világossá válik, hogy Jézus elismeri, hogy ő a fiú. Hallgassátok meg a szavait, amikor mennyei atyának engedelmesen beszámol földi küldetésének teljesítéséről. Ezt mondta, én dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem el azt. Ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, a tanítványoknak adtam, és ők elhitték, hogy te küldtél engem. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Bár a szabadító szolgálata során a tanítványok valóban egyé váltak, ez nem testileg történt, Céljuk és szeretetük egységét tekintve váltak egyé. Istennek, az Atyának és Fiának, Jézus Krisztusnak erről az egységről van szó, erről az egységéről van szó a Szentírásokban. Ők is különálló lények, de egyek a céljukban, az értük érzett szeretetükben és a munkában, amelyet értük végeznek. A szabadító így imádkozott tovább. Te dicsőíts meg engem, Atyám, azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ léte előtt, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél, mert szerettél engem e világ alapjának felvetése előtt. Ó, mennyire szerette volna Jézus, hogy úgy ismerjük az Atyát, ahogyan ő. Így imádkozott. Igazságos Atyám, és a világ nem ismer téged, de én ismerlek téged. És ezek a tanítványok megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet. És megismertettem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Jézus, mikor a biztonságunkért imádkozott, megmutatta, mennyire szereti azokat, akik úgy döntöttek, hogy követik őt. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ezután pedig szabadítunk, gyengéden azt kéri, hogy ők újra vele lehessenek. Atyám, akit nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Az engesztelő áldozatra felkészülve Jézus az Atyához imádkozott a Getsemáné kertjében, miközben magára vette az emberiség bűneit, fájdalmát és szenvedését. A ma egyedül töltött órákban újra világossá tette, hogy nem a saját munkáját végzi. Így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár. Mindazonáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. E mindannyiunk számára döntő pillanatban ő nem magához beszélt, és nem a saját erejére támaszkodott. Atyát szólította, a mindenható Istent, hogy támogassa őt, és engedje meg neki, hogy megtegye az Atya akaratát. Az Atya pedig egy angyalt küldött a mennyből, erősítvén őt. A szabadító a világ alapításának kezdetől fogva, egészen a kereszten töltött végső pillanatot, az Atya dolgát végezte. Elvégezte a munkát, amiért elküldték őt. Ezért nem csodálkozunk azon, kihez beszélt, amikor a kereszten mondta, elvégeztetett. És kiáltván nagy szóval mondta, Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet, és ezeket mondván meghala. Tudjuk, hogy az ő mennyei Atyához imádkozott. Bizonságomat teszem, hogy a szabadító él. Ő az Atya egyszülöttje, és újra el fog jönni erre a földre uralkodni. Ő Jézus Krisztus, Izrael szentje, aki kegyelemmel és irgalommal és igazsággal teljes. Ő az, aki eljön, hogy elvegye a világ bűneit, igen, minden olyan ember bűnét, aki álhatatosan hisz az ő nevében. Ő Isten szó szerinti fia, aki a harmadik napon feltámadt a halálból, elhozva a feltámadás valóságát mindazoknak, akik a világra fognak jönni. Arról is tanúbizonyságomat teszem, hogy Isten, ami örökkévaló Atyánk él, és mindannyiunkat szeret, mert mi az ő gyermekei vagyunk. Oly nagy az ő szeretete, hogy elküldte a világra az ő egyszülött fiát, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Úr Jézus Krisztus apostolaként bizonyságot teszek a Szentírásokban található dolgok igazságáról, amit nekem kinyilatkoztattak, nektek is kinyilatkoztathatják a Szent Lelken keresztül, engedelmességetek és vágyaitok függvényében. A szabadító halandó szolgálata során megtanította nekünk ezt a nagyszerű igazságot. ami mindannyiunkra vonatkozik. És bármit kértek az Atyától, az én nevemben, ami helyes, és hiszitek, hogy kapni fogtok, akkor íme, az megadatik nektek. Bizonyságot teszek arról, hogy valóban tudom e dolgokat, melyekről beszéltem, és azok valóban igazak. Azért imádkozom, hogy ti is törekedjetek arra a biztos tudásra, a szívetekben és az imáitokban. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Today I should like to speak on the importance of opening.
Ma annak fontosságáról fogok beszélni, hogy megnyissuk szívünket a Szentlélek felé. Keresztelésünk után konfirmálnak minket, és elnyerjük a Szent Lelket. Ez egy mennyei ajándék. A Szentlélek vigasztal, tanít, figyelmeztet, megvilágosít és inspirál minket. Nefi nagyon egyszerűen fogalmazta ezt meg. Ha ezen az úton léptek be, és elnyeritek a Szent Lelket, az minden olyan dolgot meg fog mutatni nektek, amit meg kell tennetek. Szükségünk van a Szentlélek segítségére, ha biztonsággal szeretnénk átjutni a Pál apostol által leírt nehéz időkön, melyben most élünk. A Szentlélek egy lélek személy, ami lehetővé teszi számára, hogy szívünkben lakozzon, és közvetlenül a lelkünkkel kommunikáljon. A lélek hangjára kis, szelíd és suttogó hangként utalnak. De hogyan lehet egy hang szelíd? Miért suttogáshoz hasonlítjuk? Azért, mert a lélek szinte mindig az elménkhez és a szívünkhöz szól, nem pedig a fülünkhöz. Boyd K. Packer elnök ezt mondta. A Szentlélek olyan hangon szól hozzánk, amit mi inkább érzünk, sem mint hallunk. A szívünkben érzünk dolgokat. A proféták a szentírásokban azt tanítják, hogy a személyes kinyilatkoztatás szorosan kapcsolódik a szívhez. Például Mormon azt tanította, a szelídség és a szívbeli alázatosság folytán következik be a Szentlélek látogatása. Alma ezt mondta, aki megkeményíti a szívét, az az ige kisebb részét kapja meg, és aki nem keményíti meg a szívét, annak az ige nagyobb része adatik. Hélamán ezt tanította. Örömmel és vigasztalással telt meg a lelkük, mivel átengedték a szívüket Istennek. A zsoltárnyíró ezt mondta. Közel van az Úr a megtört szívekhez. Hát nem erre törekszünk mindannyian, kedves testvérek, hogy meglátogasson a Szentlélek, hogy közelebb érezzük az Urat magunkhoz, hogy örömre és vigasztalásra leljünk életünkben. Ha igen, akkor szívünk állapotának gondos kiértékelése az egyik leginkább létfontosságú dolog ebben az életben. A szív egy érzékeny hely. Számos hatásra érzékeny, pozitívra, negatívra egyaránt. Mások megsérthetik, a bűn meggyengítheti, a szeretet meglágyíthatja. Életünk korai szakaszában megtanuljuk védelmezni a szívünket. Olyan, mintha egy kapuval ellátott kerítést vonnánk köré. Senki sem léphet be a kapun, csak akkor, ha mi engedjük. Néhány esetben a szívünk köré emelt kerítés inkább egy kis karókerítéshez hasonlít, melynek kapuján egy légy üdvözölve felirat áll. Más szívek olyannyira megsérültek, vagy meggyengültek a bűn által, hogy egy szöges dróttal befedett hosszú lánckerítés veszi körül őket. A kapun lakat, és egy nagy tilos az átjárás felirat van. Gondoljunk egy átjáróra a szívhez, mely a személyes kinyilatkoztatás elnyeréséhez szükséges. Nefi azt tanította, hogy amikor egy ember a Szentlélek hatalma által beszél, a Szentlélek hatalma viszi el az emberek gyermekeinek szívéhez. David A. Bednar elder felhívta a figyelmet a szívhez szóra. Kérlek, figyeljétek meg, hogy a lélek hatalma elviszi az üzenetet a szívhez, de nem feltétlenül a szívbe. Végül az üzenet tartalma, valamint a Szentlélek tanúsága csak akkor hatolhat be a szívbe, ha a fogadó engedi azt. Miért Miért csak a szívhez? A személyes önrendelkezés annyira szent, hogy mennyei atyánk soha nem fogja az emberi szívet bármire is kényszeríteni, míg az ő végtelen hatalma által sem. Az ember megpróbálhatja, Isten azonban nem fogja. Más szóval, Isten megengedi, hogy mi legyünk saját szívünk védelmezői vagy kapuőrei. Saját szabad akaratunkból kell megnyitnunk a szívünket a léleknek. Máskülönben ő nem fogja magát ránk kényszeríteni. Szóval, hogyan is nyissuk ki a szívünket? A szabadító a hegyi beszédben ezt mondta. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Ha valami tiszta, akkor azt nem szennyezik be, vagy fertőzik meg olyan dolgok, melyek nem odavalók. A szív tisztasága nyilvánvalóan az egyik legfontosabb alkalmassági tényező az Istentől kapott sugalmazás elnyeréséhez. Bár egyikünk szíve sem tökéletes, minél szorgalmasabban igyekszünk megszabadulni a tisztátalanságtól, vagy kitaszítani az nem odavaló dolgokat, annál jobban ki fogjuk nyitni a szívünket a Szentlélek felé. Figyeljük meg a Jákob proféta édes ígéretét. Ó, ti, akik tiszta szívűek vagytok, emeljétek fel a fejeteket, és fogadjátok be Isten örömet adó szavát, és lakmározzatok a szeretetén. Míg a Liberty börtönben volt, Joseph Smith proféta egy olyan kinyilatkoztatást kapott, mely leírja néhány ember szívének állapotát. Idézem, íme sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. És miért nincsenek kiválasztva? Mert szívüket oly nagyon e világ dolgaira helyezték, és az emberek elismeréseire törekednek. A világon ma sokan bővelkedő és békés körülmények között élnek. A Mormon könyvében a gazdagság gyakran eltérítette az embereket az Úrtól. Mormon így figyelmeztetett. Láthatjuk, hogy amint felvirágoztatja népét, igen, mezeik, nyájaik, és csordáik megszaporításával, és arany és ezüst, és mindenféle értékes dolog tekintetében, minden fajtából és alkotásból, akkor jön el az ideje annak, hogy megkeményítik a szívüket, és elfeledkeznek az Úrról, Istenükről. Az Úr három természetes következményt jelölt meg arra az esetre vonatkozóan, ha valakinek a szíve a világ dolgaira összpontosít. Először, bűneinket inkább elrejteni, mint sem megbánni akarjuk. Majd büszkeségünket és hiába való törekvéseinket próbáljuk kielégíteni, és nem Isten dolgait kutatjuk. Végül pedig mások feletti igazságtalan uralmat kezdünk gyakorolni. Figyeljük meg, hogy a büszkeség az egyik természetes következménye annak, ha szívünket a világ dolgai felé fordítjuk. A büszkeség hamar érzéketlené teszi a szívünket a lelki sugalmazások iránt. Az Úr például azt mondta, én az Úr nem vagyok megelégedve Sidney Rigdon szolgámmal. Szívében felmagasztalta magát, és nem fogadott el tanácsot, hanem megszomorította a lelket. Hasonlítsuk ezt össze a következő ígérettel. Legyél alázatos, és az Úr a te Istened kezednél fogva vezet majd téged, és választ ad néked az imáidra. A Liberty börtönben kapott kinyilatkoztatásban az Úr leírta a világi szív hatását. A mennyek visszahúzódnak, az Úr lelke megszomorodik, és íme, mire tudatára ébredne, magára hagyatik. Testvérek, ezek igen nehéz idők. Mi pedig nem engedhetjük meg, hogy elszomorítsuk a lelket, és magunkra maradjunk. Újra csak azt mondom, hogy szívünk állapota közvetlenül befolyásolja a lelki dolgok iránti érzékenységünket. Tegyük mindennapi törekvéseink részévé azt, hogy szívünk megnyitására igyekszünk a lélek felé. Mivel mi vagyunk szívünk védelmezői, dönthetünk úgy, hogy így teszünk. Mi döntjük el, hogy mit engedünk be és mit tartunk kívül. Szerencsére az Úr izgatottan várja, hogy segítsen a bölcs döntésben. Az ő két ígéretével zárnám gondolataimat, melyeket azoknak adott, akik hozzá kívánnak jönni. Imádkozzatok tehát, szeretett testvéreim, szívetek minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet, hogy megtisztulhassunk, miként ő is tiszta. Majd íme egy erőteljes kijelentés Pál apostoltól. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindig kérjük meg Krisztus, hogy erősítse meg szívünket, és töltse meg azt az ő szeretetével. Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen.
choir and congregation will now join in.
A kórus és a gyülekezet most elénekli az Egyetlen örömünk Izrael megváltója című himnuszt. Az éneklést követően Carlos H. Amado és William R. Walker elderek fognak hozzánk szólni a 70-ektől. Őket Richard G. Scott elder követi a 12 apostol kórumából.
This is the 178th annual.
Ez az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyháza 178. általános konferenciának tavaszi ülésszaka.
Only thing that Christ did for our salvation are unique.
Krisztus mindent tette egyedülálló, melyet a szabadításunkért tett. Megváltó munkáját képes volt, mint egy 3 évnyi szolgálatot elvégezni. Ma a szabadító földön töltött életének 3 célját szeretném kiemelni. Első, az ő engesztelő áldozata. Az első és legnagyobb célja az a mindent felülmúló és bámulatos feladat volt, melyet az Atyától kapott, hogy hozzon egy végtelen és örök áldozatot az egész emberiségért. Mennyi Atyánk test szerinti egyszülöttjeként örökölte Atya összes isteni tulajdonságát. Földi édesanyjától, Máriától pedig halandó jellemvonásokat örökölt. Csak az ő áldozata volt képes megmenteni minket halandó, bukott állapotunkból, meghatározott céllal jött a földre, hogy életét adja, mivel csak is az ő élete által nyerhetünk örök életet. A föld létezése során nem élt olyan halandó lény a múltban, nem él ma, és nem fog a jövőben sem élni, aki bűneinkért engesztelést hozhatna. Ő a mi szabadítónk és megváltónk. Vissza fog térni, hogy nagy hatalommal és dicsőséggel köztünk kormányozzon és uralkodjon. A második az ő tana. Második oka annak, hogy köztünk élt, az volt, hogy azt tanítsa, azt a tant tanítsa nekünk, amit az őt atyától tanult, mely magába foglalja a szabadulás és a felmagasztosulás szertartásait és szövetségeit. Az ő tana a szeretetről, megbocsátásról és irgalomról szól. Ez az út vezet az emberek közötti békés és harmonikus élethez, és ahhoz, hogy visszatérhessünk Istenhez, hogy vele éljünk. Harmadik az Isten gyermekeinek szolgálata. Harmadik célja az volt, hogy mások szolgálata által építse a királyságot. Ez egy másfajta vezetés volt, a szolgálat az őt követők jellemzője, mely egy isteni tulajdonság. Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmosom a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Azért élt, hogy az evangéliumot prédikálja, és hogy mindenféle betegséget meggyógyítson. Az ő tanának tanítása és embertársainak szolgálata két olyan felelősségünk, melyet keresztelésünkkel fogadtunk el. Ezt tesz bennünket az ő igazi szolgáivá. Egy alkalommal, miután a tanát tanította nekünk, megszánta a népét, és csodát téve megsokasította a kenyeret és a halat. És enni adott a sokaságnak, mellyel felfedte jellemének könyörületes és szolgáló oldalát. Másnap, az előző nap kapott étel miatt még nagyobb sokaság gyűlt össze. Céltudatosan és örökkévaló szemlélettel tanította őket. Nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az ember fia ad majd néktek. Egyházként etetnünk kell az éhezőket, enyhülést kell hoznunk a betegeknek, fel kell ruháznunk a ruhátlanokat, és menedéket kell biztosítanunk az elhagyottaknak. A bőti felajánlások által könnyítünk az egyháztagok azon szükségletein, jóléti tervünk által pedig segítünk hosszú távú szükségleteik kielégítésében. Természeti katasztrófák idején az emberbaráti szolgáltatások által azoknak a fivéreinknek és nővéreinknek nyújtunk segítséget, akik nem a mi hitünket vallják. A fizikai szükségletek elhanyagolása nélkül az utolsó napok szentjei Jézus Krisztus egyháza végzi a legfenségesebb és legkiemelkedőbb szolgálatot az Úr parancsolata szerint, mely arra irányul, hogy Krisztus tanai tanítása által megáldjon minden embert és felszólítsa őket, hogy részesüljenek a szabadító szertartásokban, hogy halhatatlanságot és örök életet nyerjenek. Változás a gondolkodásban és hozzáállásban. Tudom, hogy Isten szeret minket. Lehetővé teszi számunkra, hogy még akkor is gyakoroljuk önrendelkezésünket, ha azt nem helyesen használjuk. Megengedi, hogy önálló döntéseket hozzunk. Krisztus nem képes segíteni nekünk, ha nem bízunk benne. Nem képes tanítani minket, ha nem szolgáljuk őt. Nem fog minket kényszeríteni, hogy jót tegyünk, de meg fogja mutatni nekünk az utat, ha úgy döntünk, hogy őt szolgáljuk. Ha az ő királyságában akarunk szolgálni, Krisztus természetesen azt kívánja, hogy változtassunk gondolkodásunkon és hozzáállásunkon. Mert hogyan ismerni az ember azt a mestert, aki nem szolgált, és aki idegen neki, és aki messze áll szíve gondolataitól és szándékától. A szolgálat áldásai. Bizonyságomat teszem arról, hogy embertársaink szolgálata által ismerik meg az Urat. A szolgálat a hitben erőssé, az ő királyságában pedig hasznossá tesz minket. A szolgálat célt és bátorságot ad az életben. Közelebb visz minket Istenhez, és segít nekünk isteni természetünk finomításában. Arra tanít, hogy szeressük, és értsük meg embertársainkat. Segít nekünk megfeledkezni saját vágyainkról, elűzi az önzést, a büszkeséget és a hálátlanságot. Arra tanít, hogy mások szükségleteire gondoljunk, ami segít kifejleszteni azokat az erényeket, melyekkel a szabadító is rendelkezik. A kedvesség, szeretet, türelem, összhang és egyetértés gyarapodni fog szolgálatunk közben, miközben a türelmetlenség, irítség, féltékenység, mohóság és önzés csökkenni fog, vagy el is fog tűnni. Minél többet adunk magunkból, annál jobban fog a szolgálatra, együttérzésre és szeretetre való képességünk növekedni. Akik szolgálnak, mindig arra fognak törekedni, hogy Istennek örömet szerezzenek, és összhangban éljenek vele. Telve lesznek békességgel, tekintetük örömmel, és a kedvesség lelkületével fog sugározni. Akik szolgálnak, arra fognak törekedni, hogy felemeljék és építsék embertársaikat, ezért pedig meg fogják találni a jót másokban, és nem keresnek okot, vagy nem lesz idejük arra, hogy megsértődjenek. Kifejlesztik azt az erényt, hogy kimádkozzanak azokért, akik kritizálnak. Nem várnak elismerést vagy jutalmat. Krisztus szeretetét birtokolják. Akik szolgálnak mindenkor, mindenhol, és mindenkivel hajlandóak lesznek megosztani, ami a birtokukban van, és amit tudnak. Akik még súlyos viszontagságok között is szolgálnak, egy jobb jövő élő reményét fogják fenntartani. Szilárdak maradnak a válság közepette is, mert reményüket Krisztusba helyezték. Akik szolgálnak, alázattal fogadják el feladataikat, felismerik saját korlátaikat, de meg vannak győződve arról, hogy ketten mindent meg lehet tenni mindaddig, amíg a két szeméből az egyik maga az Isten. Benjamin király mennyei sugalmazás által kijelentette, amikor embertársaitok szolgálatában vagytok, akkor is csak istenetek szolgálatában vagytok. Akik szolgálnak, jobban meg fogják érteni Isten személyiségét és tulajdonságait. Akik még akkor is odaadással szolgálnak, amikor a dolgok nem éppen a kedvük szerint alakulnak, nem fognak könnyen elcsüggedni, elfáradni, nem fogják hasztalannak érezni magukat, mivel a lelki nyugalom és a Szentlélek társaságában ígérete soha nem fogja elhagyni őket. Világméretű és helyi szolgálat. Az egyházban több tízezer olyan egyháztag van, aki önzetlenül szolgál több mint 170 országban, sokféle nyelv és nyelvjárás között. Vezetés, tanítás és másokról való gondoskodás által fizetség vagy anyagi jutalmak, dicséret vagy világi elismerés nélkül önzetlenül szolgálnak. Idejüket, tehetségeiket és forrásaikat adják, feláldozzák mindenüket, hatékony és csodálatos módon szolgálnak. Egy bizonyos idő után felmentik őket, és lehetőségük lesz másokat is szolgálniuk. Krisztus tanai szolgálata által a visszaállított utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza folyamatosan megáldja az egyháztagok életét. Hálát adunk Istennek, értetek, hithű szentekért, akik érzik a szolgált örömét, és azért imádkozunk, hogy ezért Isten áldása mindig veletek legyen. Jézus Krisztus nevében, ámen.
What a blessing and privilege it is.
Mi áldás és kiváltság számunkra, hogy az Úr egyházának új első elnökségeként támogathatjuk Thomas S. Monson elnököt, Henry B. Eyring elnököt és Dieter F. Ufdorf elnököt. Az első elnökség fontosságáról kisfiúkoromban tanultam először, Nyugat-Kanadában felnövekedvén. Amikor ellátogattam Walker nagypapámhoz és nagymamámhoz, a bejáratnál az egyház első elnökségét ábrázoló bekeretezett fénykép fogadott. Jól emlékszem rá, úgy tűnt, mintha őrszemként állnának ott, mindenkit üdvözölve, aki csak belépett. Gyönyörű színes fényképen George Albert Schmidt elnök és két tanácsossal, ifjú Ryben Clark és Dávido McKay volt látható. A képen egy nagyobb földgömmelet álltak együtt. Imádtam azt a képet. Olyan jóképű és méltóságteljes emberek voltak, az Úr profétájaként és tanácsosaiként ismertem őket. Az a kép, amely nagyszüleim otthonának előszobájában függött, hatalmas hatással volt rám. Egy Raymond nevű kisvárosban éltem, a préri közepén, ahol nagyszüleim is éltek. Mivel egy sétányi távolságra voltak, gyakran látogattam meg őket. Emlékszem, hogy gyakran álltam csendben, egyedül és áhítattal az előszobában, és az első elnökséget ábrázoló képet néztem. Emlékszem, azon gondolkodtam, hogy nagyszüleim miért gondolták, hogy olyan fontos tisztelni az első elnökséget, és képüket szembetűnően kitenni az otthonunkban. Mindenki, aki belépett, láthatta. A legfontosabb talán az volt, hogy gyermekeik és unokáik számára állandó emlékeztető legyen ez arra nézve, hogy mi is volt olyan mélységesen fontos nagypapa és nagymama szívében és életében. Évekkel később arra a következtetésre jutottam, hogy az első elnökség képének kiállítása József csodálatos kijelentésével volt egyenlő. Választhatok magatoknak még ma, kit szolgáljatok, én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Kisfiúként még annyira nem értettem annak jelentőségét, hogy miért vannak hárman az elnökségben, és miért nincs csupán egy elnök. Tudtam, hogy G.O. Hicken püspök tanácsosaként édesapám három férfiből álló püspökség egyik tagja volt. Tudtam, hogy nagyapám volt a szövegelnök, és volt két tanácsosa, akik mellette álltak. Az elnökség egyik esetben sem csupán egy férfi vezetőt tartalmazott, hanem hármat, akik együtt vezettek. Elemében megtanultam őket, Isten hívta el, profécia, valamint felhatalmazása rendelkező kézrátétel által, hogy prédikálhassák az evangéliumot és szolgálhassanak annak szertartásaiban. 1835-ben az Úr kinyilatkozta Joseph Smith profétának az egyházában lévő elnökségek helyes rendjét. Szükségszerűen vannak elnökök, vagyis elnöklő hivatalnokok. A melkisedeki papságból három elnöklő főpap, akiket a testület választ ki, akiket erre a hivatalra jelölnek és elrendelnek, és akiket fenntart az egyház bizalma, hite és imája, ők alkotják az egyház elnökségének kórumát. Ez három elnök kóruma nem egy elnökkel és két alelnökkel, hanem három elnöktől főpappal egy három elnökből álló kórum. Az Úr egyházának első elnöksége. A világ nem így szervezi magát, az Úr azonban így módon szervezte és építette fel az ő egyházát. Ez eszembe juttat egy szentírást. Mert nem az én gondolataim a ti gondolatok, és nem a ti utatok az én utam. Így szól az Úr. Mert mint magasabbak az egek a földnél, akik magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. A hetedik születésnapom környékén George Albert Smith elnök halálakor tanultam egy keveset az utódlás folyamatáról. Röviddel ezután a nagypapa és a nagypapa előszobájában lévő kép lecserésre került, amely most Dávid McKay elnököt és két tanácsosát, Stephen Richards és ifjú Ruben Clark elnököt ábrázolta. Kisfióként természetesen nem értettem az egész mélyebb jelentését, sem az utódlás folyamatát az elnökségben, azt azonban tudtam, hogy a proféta meghalt, most pedig Isten egy új profétája vezet minket két tanácsossal az oldalán. 13 éves koromban Hát püspök irodájába hivatott és elhívott, hogy diakonusok kóruma elnökeként szolgáljak. Azt mondta, hogy menjek haza, és imádkozok arról, hogy ki legyen a két tanácsosom. Megtanította nekem, hogy az Úr majd segít dönteni. És ő így is tett. Ezután még többet tanultam a tanácsosokról, és elkezdtem megérteni, hogy az Úr az ő egyházát miért elnökségek és nem csupán elnökök által vezeti. Nagyon szerettem a két tanácsosomat, a diakonusok kórumába keményen imádkoztunk és dolgoztunk, hogy segítsünk a kórumban lévő fiúkat. Hát püspök tanított engem az elnökségek mintájáról, és megtanította, hogy elnökségnek miként kell működni az Úr egyházában. Mikor a későbbiek során más kórumok elnökként szolgáltam, már tudtam, hogy miért olyan fontosak a tanácsosok, és tudtam, hogy az Úr majd segít nekem kiválasztani őket. Pontosan úgy, ahogyan arról püspököm tanított engem. A diakonusok kóruma elnökeként, majd később püspökként, szövegelnökként tudtam, hogy bármilyen bölcsességgel, értelemmel vagy teherbírással rendelkezem is, ezek mind jelentősek, megnőttek, amikor tanácsosom lett és bevontam bármilyen döntéshozatalba. Megtanultam, hogyha elnökként együtt szolgálunk, a hatalmas és magasztos előnyökkel jár. Rájöttem, hogy az Úr miért úgy rendezte be az ő egyházát, hogy három elnöklő főpap vezesse azt, valamint hogy egyfajta vezetés miért vonul végig az egyház szinte minden területén. Az Úr azt mondta, adok nektek egy mintát minden dologba, hogy ne tévesszenek meg titeket. Ő megadta nekünk a vezetés mintáját, a 12. kóruma és a 70-ek kivételével minden egyházi kórumot, elnök és két tanácsos vezetett. Ezen kívül a segédszervezetet is minden szinten egy elnök és két tanácsos vezeti. Az elnökség együttes szolgálatának minden áldása és előnye összes segédszervezetre és papsági kórumra érvényes. Mindannyian, akik az egyház elnökségeiben bárhol is szolgálunk, az első elnökségre tekintsünk mintaként, olyan követendő példaként, amely saját feladatainkban követnünk kell. Arra törekedjünk, hogy hozzájuk hasonlóvá váljunk, és ugyanolyan szeretetben és összhangban dolgozunk együtt, mint ők. Gordon B. Hinckley elnök azután így folytatta. Az első elnökség tagjai hétfő kivételével minden reggel találkoznak, amikor a városban vannak. Kértem Faust elnököt, hogy adja elő az ő ügyeit, majd megbeszéljük azokat, és döntést hozunk. Aztán felkértem Monzon elnököt, hogy adja elő az ügyeit, majd megbeszéljük azokat, és döntést hozunk. Majd felvetettem azokat a dolgokat, amit én szeretnék bemutatni, megbeszéljük azokat, majd pedig döntést hozunk. Együtt dolgozunk, az elnökséget nem lehet egyedül működtetni. A tanácsosok milyen nagyszerű dolog, hogy itt vannak nekünk. Megóvnak minket, hogy a rossz dolgokat tegyük, és segítsenek a jó dolgok megtételében. Joseph Smith elnök egyik tanácsosa egyszer leírta, hogy első elnökség miként tanácskozik. Amikor az egyház elnökének dönteni kellett valamiben, tanácsosaival átbeszélt az ügyet, majd figyelmesen átgondolták azt, míg ugyanarra a következtetésre nem jutottak. Nekünk is e mintát kell követnünk az elnökségben. A kinyilatkozások megtanítják nekünk, hogy a kórumokban és az elnökségekben teljes igaz lelkűségben, szentségben, szívbeli alázatosságban, szerítségben és hosszú tűrésben és hitben és erényben és tudásban, mértékletességben, türelemben, isteniségben, testvéri kedvességben és jószívűségben kell döntéseket hoznunk. Ma az egyház új elnökségét támogatjuk. Ők meg fogják nekünk tanítani és mutatni azt a mintát, amit követnünk kell. Családunk hatalmas áldásokban fog részesülni, amikor gyerekeinket és unokáinkat arra tanítjuk, hogy szeressék és támogassák az egyház vezetőit. Fiatal fiúként nagyszüleim otthonává tudtam, hogy Isten férfiai vezetnek minket, akiket az Úr helyezett ide, hogy vezessen minket. Tanulságomat teszem, hogy rangidős apostol Thomas S. Monzon elnököt Isten hívta el, és hogy két nagyszerű tanácsossával az oldalán, az Úr akaratával összhangban fognak minket vezetni, aki az egyház. Jézus Krisztus nevében, amen.
I bear solemn witness of how deeply I love our new prophet, seer and revelator, President Thomas S. Monson.
Némely téma oly kényes és rendkívül személyes, és oly nyugtalan érzéseket kelthet, hogy ritkán beszélünk róluk nyilvánosan. Ám ha gyengéden és együttérzéssel érintjük azokat, az igazság világosságában e témák megbeszélése nagyobb megértést hozhat majd, és elérheti a fájdalom könnyítését, a gyógyítás áldását, sőt akár a további tragédiák megelőzését is. Azon mély vágyal a szívemben szólnék ma hozzátok, akik a szellemi, szóbeli, fizikai és különösen a szexuális bántalmazás pusztító következményeitől szenvedtek, hogy a megnyugvás ösvényére terelhesselek benneteket. Azokhoz is szólok, akik a bántalmazások okozói. A szexuális bántalmazásra fogok koncentrálni, ám a tanácsaim segítséget nyújthatnak egyéb rossz bánásmódtól szenvedők számára is. Az a szándékom, hogy tükör legyek számotokra, hogy az isteni gyógyító világosság eloszlassa a mások gonosz cselekedetei által okozott gyötrelem sötét fellegeit. Adja Isten, hogy érthetően beszéljek, hogy segítséget nyújtsak, és ne bonyolítsak tovább egy már amúgy is sérült életet. Az is lehetséges, hogy nekünk, többieknek pedig nagyobb megértést és fogékonyságot nyújtanak majd szavaim, hogy segíthessünk megoldani vagy megelőzni a bántalmazás tragédiáját a további áldozatok életében. Talán nem érintette személyesen a ti életeteket a romlott, utálatos bűn egyre növekvő áradata, ám eléggé elterjedt már a világban ahhoz, hogy előfordulhatott egy szerettetek életében. Ez gyakran olyan mélységes szenvedést okoz, mert legyőzhető, hogy szeretnék arról beszélni, miként kaphatunk a gyógyuláshoz segítséget. Tisztelettel fogok róla beszélni, hiszen nem az a célom, hogy súlyosbítsam a fájdalmas emlékeket, hanem hogy segítsek a gyógyulásban. Az erkölcsi a rendelkezés létfontosságú eleme mennyei atyánk boldogság tervének. Ő tudta, hogy néhány lélek gyermeke helytelenül alkalmazza majd a mai önrendelkezést, és ezáltal komoly problémát okoznak majd másoknak. Sőt, néhányan még szent bizalmat is megsértenek majd, mint például egy apa, vagy egy családtag, aki bántalmaz egy ártatlan gyermeket. Mivel mennyei atyánk tökéletesen igazságos, kell, hogy legyen egy módja annak, hogy mind az áldozat, mind pedig az elkövető le tudja győzni az önrendelkezés ilyesfajta pusztító alkalmazásának tragikus következményeit. E biztos gyógyulás az ő szeretett fia, Jézus Krisztus engesztelésének hatalma által lehetséges, mely jóvá tesz minden igazságtalanságot. Amennyiben az engesztelés teljes bűnbánattal párosul, az elkövető számára is lehetőséget biztosít, hogy elkerülje az Úr szigorú büntetését, melyet az ilyesfajta cselekedetekért szabott ki. Tanúságomat teszem, hogy ismerek olyan komoly bántalmazáson átesett áldozatokat, akik az engesztelés hatalma által sikeresen megtették a teljes gyógyuláshoz vezető rögös utat. Miután szétoszlottak az engesztelő gyógyító hatalmába vetett hitével kapcsolatos aggája, egy fiatal nő, akit súlyosan bántalmazott az édesapja, újabb interjúra jelentkezett hozzám. Ezúttal egy idősebb házaspár kíséretében jött el. Éreztem, hogy hatalmas szeretetet érzett irántuk. Az arca csak úgy ragyogott a boldogságtól, így kezdte. Scott Elder, ő itt az édesapám. Nagyon szeretem. Aggasztja néhány dolog, ami kisgyermekkoromban történt. Mindezek nem okoznak többé problémát nekem. Tudna segíteni neki? Micsoda megerősítése ez a szabadító gyógyító képességének? Többé már nem szenvedett a bántalmazás következményeitől, mert megfelelően megértette az Úr engesztelését, elegendő hittel rendelkezett és engedelmeskedett az ő törvényeinek. Miközben lelkismeretesen tanulmányozzátok az engesztelést, valamint gyakoroljátok a Jézus Krisztus gyógyító hatalmába vetett hitetetekkel, ti is elnyerhetitek ugyanezt az áldott megnyugvást. Sátán a szerzője a bántalmazás minden pusztító következményének. Kivételes képessége van ahhoz, hogy egy embert olyan zsákutcába vezessen, ahol nem találhat rá a rendkívül nagy kihívásokkal teli problémák megoldására. Az a terve, hogy elválassza a szenvedő lelket attól a gyógyulástól, melyet egy megértő mennyei atyától és egy szerető megváltótól kaphat. Ha bántalmaznak titeket, akkor a sátán megpróbál majd meggyőzni benneteket arról, hogy nem létezik megoldás. Ő azonban tökéletes tudatában van annak, hogy igenis létezik. Sátán felismeri, hogy a gyógyulás mennyei atyánk rendíthetetlen szeretetéből adódik, melyet minden egyes gyermeke iránt érez. Azt is érti, hogy a gyógyítás hatalma Jézus Krisztus engesztelésének elválaszthatatlan része. Ezért minden lehetséges dolgot megpróbál megtenni azért, hogy elválasztom benneteket az atyátoktól és az ő fiától. Ne engedjétek, hogy a sátán meggyőzzön benneteket arról, hogy már nincs remény számotokra. Sátán arra használja fel a bántalmazásotokat, hogy alássa az önbizalmatokat, elpusztítsa a felhatalmazásba vetett hiteteket, valamint félelmet és kétségbeesést keltsen. A bántalmazás rombolja azon képességeteket, hogy egészséges emberi kapcsolatokat alakítsatok ki. Hinnetek kell benne, hogy mindezek a negatív következmények legyőzhetőek, különben azok meggátolják majd a teljes felépítéseteket. Sátán majd azzal a gondolattal próbál meg elidegeníteni benneteket mennyi atyátoktól, hogyha ő szeretne benneteket, akkor megakadályozta volna ezt a tragédiát. Ismerjétek fel, hogyha olyan érzéseitek vannak, hogy mennyei atyátok nem szeret titeket, akkor a sátán befolyás alatt vagytok. Még akkor is, ha nehezetekre esik imádkozni, térdeljetek le, és kérjétek mennyei atyátokat, hogy adja meg nektek az ő belé vetett bizalom képességét, és azt, hogy érezzétek az irántatok érzett szeretetét. Kérjétek, hogy töltsön el benneteket azzal a tudással, hogy az ő fia meggyógyíthat titeket az ő irgalmas engesztelése által. Az erkölcsi önrendelkezés megtartása érdekében az Úr nem fog visszatartani senkit attól, hogy helytelenül alkalmazza ama önrendelkezést. Mindazonáltal megbünteti őket eme tetteikért, amennyiben nem mutatnak teljes bűnbánatot. Atyánk biztosított egy módot arra, hogy meggyógyítsa azon tettek következményeit, melyek erőszak, felhatalmazás helytelen használata, vagy egy másik embertől való félelem miatt időlegesen elveszik a bántalmazott személy önrendelkezését. A gyógyulás kezdeti szakasza gyermeki hitet igényel abban a megváltoztathatatlan tényben, hogy a mennyei atya szeret titeket és lehetőséget biztosít a gyógyulásra. Az ő szeretett fia, Jézus Krisztus letette az életét azért, hogy lehetővé tegye a gyógyulást. Nem léteznek azonban csodával határos megoldások, egyszerű gyógyírok a gyógyulásra, és nem vezet könnyű út a tökéletes jóvátételhez sem. A gyógyulás mély hitet igényel Jézus Krisztusban és az ő végtelen gyógyító képességében. Ez a tan megértésében, valamint a tankövetése melletti elszánt elkötelezettségben gyökeredzik. A gyógyulás kezdődhet egy figyelmes püspök vagy szövegelnök hatására, a súlyos bántalmazásnak a szakmai segítség is javára várhat. Számos módja lehet a gyógyulás megkezdésének, de ne feledjétek, hogy teljes gyógyulás a szabadítón, az Úr Jézus Krisztuson, mesterünkön és megváltónkon keresztül lehetséges. Higgyetek benne, hogy erőfeszítéssel az ő tökéletes örökkévaló, végtelen engesztelése elmulaszthatja a bántalmazás következményéből adódó szenvedéseiteket. Akármilyen lehetetlennek tűnik is most számotokra, idővel a szabadítótól nyert gyógyulás lehetővé teszi majd számotokra, hogy valóban megbocsássatok a bántalmazónak, sőt, akár azt is, hogy sajnálatot érezzetek iránta. Amikor meg tudjátok bocsánatani a sérelmet, megkönnyebbültök attól a szenvedéstől és szívfájdalomtól, melyet sátán akar elérni az életetekben, azáltal, hogy a bántalmazó iránt való gyűlöletre buzdít benneteket. Bár ez a gyógyulás fontos része, amennyiben a megbocsátás gondolata még több fájdalmat okoz, tegyétek el lépést félre akkorra, amikor már több tapasztalattal bírtak a szabadító gyógyító hatalmáról a saját életetekben. Ha bántalmaznak, vagy a múltban bántalmaztak benneteket, szedjétek össze a bátorságotokat ahhoz, hogy segítséget kérjetek. Lehet, hogy komolyan megfenyegettek titeket, vagy félelmet keltettek bennetek, hogy ne hozzátok nyilvánosságú bántalmazást. Legyen bátorságotok most cselekedni. Keresétek a püspökötök vagy szövegelnökötök értékes tanácsait, tanácsokkal látnak el benneteket, és segíthet a hatóságokkal történő ügyintézésben is. Magyarázzátok el, miként bántalmaztak titeket, és azonosítsátok be, hogy ki tette ezt veletek. Kérjetek védelmet. Lépéseitek segíthetnek megvédeni másokat attól, hogy ártatlan áldozatokká váljanak, és elszenvedjék az abból adódó szenvedést. Ne féljetek, hiszen a félelem a sátán eszköze, melyet arra használ, hogy tovább kínozzon benneteket. Az Úr segíteni fog nektek, de ehhez kérnetek kell ezt a segítséget. Ne feledjétek, a ragadozók nagyon ügyesen mutatnak jámbor külsőt a külvilág felé, hogy átszázzák aljas tetteiket. Imádkozzatok, útmutatásért a segítségkéréseket erőfeszítéseitekben. Biztosíthatlak benneteket, hogy a tökéletes bíra, Jézus a Krisztus, aki tökéletesen ismeri a részleteket, a bántalmazókat minden igazságtalan cselekedetükért felelősségre fogja vonni. Idővel tökéletesen eleget tesz az igazság követelményeinek, ha nem történik teljes bűnbánat. Ezért hagyjátok a bántalmazás ördögi tetteinek büntetését a hatóságokra és az egyházi felhatalmazottakra. Most pedig az elkövetőhöz szólnék, aki bántalmazás útján összetörte egy másik ember életét. Ismerd el, hogy segítségre van szükséged a függőséged leküzdésében, különben az el fog pusztítani téged. Nem fogod tudni egyedül legyőzni. Valószínűleg szakszerű segítségre lesz szükséged. Könyörgöm neked, hogy kérj segítséget most. Valószínűleg azzal a hamis időleges biztonsággal állítod magadat, hogy sikeresen eltitkoltad vétkedett a hatóságok és az egyházi felhatalmazottak elől. Tudd azonban, hogy az Úr Jézus Krisztus tökéletesen tudatában van a bűneidnek. Tudd, hogy valamikor valahogyan a bántalmazó viselkedésed nyilvánosságra kerül. A sátán gondoskodni fog erről. Könnyítsd meg az életedet azáltal, hogy már most lépéseket teszel afelé, hogy megtisztítsd a lelkedet a bűntől, és feold a vele járó büntetést. Mutass vágyat arra, hogy orvosold a másoknak okozott gyötrelmet. Beszélj a püspököddel, vagy a szövegelnököddel. Tetteid súlyossága megkövetelheti, hogy polgári és egyházi fegyelmezésben részesül. A teljes bűnbánat azonban elhozza megbocsátás édes megkönnyebbülését, a lelkiismeret békejét, valamint a megújult életet. Megnyugvást hoz továbbá a bántalmazottnak és családjának is. Megszabadulsz majd a bűntudat súlyától, valamint az abból adódó vádló gondolatokból, hogy milyen bánatot és szenvedést okoztál egy másik ember életében. Támogatásra lesz majd, amikor elhatározott, hogy a bűnbánat és mások pártfogásának segítségével megszabadulsz a függőségettől. Szülők, helyén való megértő módon tanítsátok meg gyermekeiteket a bántalmazás veszélyének lehetőségeit, valamint azt, hogy miként kerüljék el azokat. Vegyétek észre az olyan figyelmeztető jeleket, mint a gyermek viselkedésében bekövetkező hirtelen változás, ami problémát jelezhet. Figyeljetek a gyermek nyugtalan érzelmeire, és keressétek meg azok eredetét. Ti, akik Izrael bírájának kulcsait viselitek, lelkismeretesen gondoskodjatok arról, hogy mindenki, akit bántalmaznak, megfelelő segítséget kapjon. A egyházi kézikönyv, valamint a benne említett telefonos segélyvonal megfelelő forrásként szolgál egyházi feladataitok irányításához, valamint a polgári hatóságokkal történő együttműködésetekhez. Körültekintéssel irányítsátok az olyan egyének részvételét, akiket korábban hasonló sérelmek értek. Ne feledjétek, nem túl valószínű, hogy egy ragadozó beismerje aljas tetteit. Keresétek a lélek útmutatását, amikor úgy érzitek, hogy valami nincsen rendben. Vegyétek igénybe az egyházközség szövegvezetők segítségét, hogy elkerüljétek a lehetséges veszélyeket. Imádkozom, hogy oly módon cselekedjetek, legyetek akár bántalmazottak, akár elkövetők, hogy hasznotokra váljon Jézus Krisztus engesztelésének gyógyító hatalma, tanúságomat teszem, hogy hitetek és engedelmességetek biztosítja számotokra, hogy segítséget kapjatok tőle. Jézus Krisztus nevében, ámen.
My dear brothers and sisters, the Lord has blessed us greatly today.
Emlékeztetünk testvéreket, hogy mennyire megáldott bennünket az Úr ma. Ez egy csodálatos konferenciaülés volt eddig is, És most emlékeztetnénk a férfi testvéreket az általános papsági gyűlésre, mely helyi idő szerint este 6 órakor veszi kezdetét a konferencia központban. Tabernákulum kóros műsorának közvetítésre holnap reggel helyi idő szerint 9:30 és 10 óra között kerül sor. Közvetlen utána következik a konferencia vasárnap délelőtti ülése. Köszönetünket fejezzük ki a Brigham Young Egyetem összevont kórusának a csodálatos zenéért, melyet ma délután biztosítottak. Ezen az ülésen Elton Perry Elder, a 12 apostol kórumának tagja lesz az utolsó beszélőnk. Az ő beszédét követően a kórus elénekli Jézus szabadítom, vezess engem című himnuszt. Az éneket követően Stanley G. Ellis Elder, a 70-ek tagja mondja majd az záróimát. Perry Elder.
The Apostle Paul boldly declared,
Pál apostol bátran kijelentette, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Teljes idejű misszionáriusaink is ugyanilyen bátorságot tanúsítanak, miközben a világ számos területén szolgálnak. Jézus Krisztus evangéliuma az örökké valóság egy olyan receptje, mely ötféle hozzávalóból áll. Először is gondoljuk meg, mivé válhatunk, ha követjük ezt a receptet, ezután pedig elgondolkodhatunk mindegyik hozzávalón. Mit tudunk az örök életről? A Mózes 1.39-ből megtudhatjuk, hogy az Úr munkája és dicsősége az, hogy véghez vigye a halhatatlanságunkat és az örök életünket. Ez azt tanítja nekünk, hogy a halhatatlanság és az örök élet két különböző dolog. Az örök élet ajándéka, amelyet csak akkor ígértek nekünk, ha bizonyos feltételek teljesülnek, sokkal nagyobb, mint a halhatatlanság ajándéka. Bruce R. McConkie elder szerint, az örök élet nem olyan elnevezés, mely csupán az eljövendő élet végtelen hosszára utal. A halhatatlanság azt jelenti, hogy örökre a feltámadott állapotban élünk. És Isten kegyelme által minden ember elnyeri az életnek ezt a végtelen folytatódását. Ám csak is azok öröklik majd az örök életet, akik engedelmeskednek az evangélium teljességének. Ez Isten minden ajándéka közül a legnagyobb, mert ez olyan fajta, olyan állapotú, olyan típusú és minőségű lehet, mint amilyen Isten maga is élvez. Így azok, akik örök életet nyernek, részesülnek a felmagasztosulásban. Isten fiai ők, örökös társai Krisztusnak, az elsőszülött egyházának tagjai. Felülkerekednek minden dolgon, minden hatalmat birtokolnak, és megkapják az Atya teljességét. A prédikáljátok evangéliumomat első oldalán leírják misszionáraisaink kötelességét. Hívj másokat Krisztushoz azáltal, hogy Jézus Krisztusba és engesztelésébe vetett hit, a bűnbánat, a keresztelés, a Szentlélek elnyerése és a mindvégig kitartás által segítesz nekik befogadni a visszaállított evangéliumot. Sok szakácskönyvben képek is vannak a tökéletes ételről, mely a recept alján elkészíthető a főzés örömének teljességéről. Ezek a képek azért fontosak, mert segítenek elképzelnünk, milyen lesz a végeredmény, ha szigorúan követjük a receptben megadott utasításokat. Fontos úgy kezdenünk, hogy észben tartjuk a végeredményt, de a szakácskönyvek képein bemutatott végeredmény csak akkor lehetséges, ha mindent jól csináltunk. Ha nem követjük az utasításokat, kihagyunk egy hozzávalót, vagy elszámoljuk a mennyiségét, ritkán érjük el a kívánt ízt és kinézetet. Egy tökéletes élet képe azonban ösztönözhet arra, hogy újra megpróbáljunk valami olyat alkotni, ami finom és gyönyörű. Amikor az örök életre gondolunk, milyen kép jut az eszünkbe? Hiszem, hogy ha az elménkben egy világos és hű képet tudnánk alkotni az örök életről, akkor elkezdenénk másképpen viselkedni. Nem kellene bennünket noszogatni, hogy tegyük meg azt a sok mindent, ami a mindvégig kitartáshoz kapcsolódik, mint például a házi vagy látogató tanítás végzése, a gyűlékseinken való részvétel, a templomba járás, az erkölcsös élet, az imádkozás vagy a szentírások olvasása. Ezeket mind szeretnénk megtenni, és legfőképpen azért, mert tisztában lennénk azzal, hogy azok készítenek fel bennünket arra, hogy eljuthassunk valahová, ahová annyira vágyunk. Miért kell, hogy a misszionárius első számú célja az legyen, hogy segítsen másoknak a Jézus Krisztusba és az ő engesztelésébe vetett hit elnyerésében? Ahhoz, hogy valaki befogadja Jézus Krisztus evangéliumát, először őt kell befogadnia, akié az evangélium. Az illetőnek bíznia kell a szabadítóban, és abban, amit ő tanított nekünk. Bíznunk kell abban, hogy neki megvan a hatalma ahhoz, hogy az engesztelés által megtartsa a nekünk tett ígéreteit. Amikor valaki hisz Jézus Krisztusban, elfogadja és alkalmazza az ő engesztelését és tanításait. Ahogyan az a 3. Nefi 27. fejezetében feljegyzésre került, a szabadító az evangélium a földi szolgálata és az engesztelés közötti összefüggésre tanította a tanítványait. Íme, megadtam nektek az evangéliumomat, és ez az evangélium, amit megadtam nektek, hogy eljöttem a világra, hogy atyám akaratát tegyem, mert az én atyám küldött engem. És lészen, hogy aki bűnbánatot tart, és megkeresztelkedik az én nevemben, azt eltölti a Szent Lélek. És ha mindvégig kitart, akkor íme ártatlannak fogom tartani őt atyám előtt azon a napon, amikor odaállok, hogy megítéljem a világot. A Jézus Krisztusba és az engesztelésébe vetett hit hozzáfordít bennünket. A világ azt tanítja, hogy azt hidd el, amit látsz, ám nekünk az Úrba vetett hitünk fog oda vezetni, hogy láthatjuk őt és az Atya számunkra készített tervét. A hitünk cselekezetekhez is vezet, az igaz bűnbánattal kapcsolatos kötelezettségekhez és változásokhoz, ahogyan azt Amulek tanította Arma 34. fejezetében. Tehát csak annál lép érvénybe a megváltás nagy és örökkévaló terve, akinek bűnbánathoz vezető hite van. Testvéreim, adja hát az Isten, hogy elkezdjétek gyakorolni a bűnbánathoz vezető hiteteket, hogy elkezdjétek szólítani az ő szent nevét, hogy irgalommal legyen irántatok. Igen, fohászkodjatok hozzá irgalomért, mert neki hatalmában áll megszabadítani. Miért kell az embereknek bűnbánatot tartania, mielőtt megkeresztelkedik és befogadja Szent Lelket? Krisztus hangja azt hirdette a nefitáknak, hogy vége az áldozathozatal törvényének, majd ezt mondta. És áldozatul ajánljátok fel nekem megtört szívet és töredelmes lelket. És aki megtört szívvel és töredelmes lélekkel jön hozzám, az tűzzel és a Szent Lélekkel fogom megkeresztelni. Ugyanerről a követelményről esik szó a Tan és a Szövetségek 20. szakaszában, egy olyan versben, melyet gyakran használunk a keresztelkedés követelményeinek leírásához. A 37. vers kijelenti, mindazokat, akik megalázkodnak Isten előtt, és megkívánnak keresztelkedni, és megtört szívvel és töredelmes lélekkel állnak elő, tanúbizonságot tesznek az egyház előtt arról, hogy minden bűnüket valóban megbánták, fogadják be keresztelés által az ő egyházába. E szentírások fontos leckéket tanítanak nekünk a bűnbánat természetéről, mely felkészít a keresztelkedésre és a Szent Lélek elnyerésére. Először is a bűnbánat alázatos hozzáállással jár. Ahhoz, hogy felkészültek legyünk a keresztelkedésre és arra, hogy Krisztus nevét magunkra vegyük, meg kell alázkodnunk ő előtte. Felajánlva a megtört szív és a töredelmes lélek áldozatát, és elfogadva az ő akaratát. Másodszor tudjuk, hogy az embernek tanúbizonságot kell tennie az egyház, vagyis az egyház egyik képviselője előtt, hogy megbánta a bűneit. Végül pedig felismerjük, hogy a bűnbánat, amely egy megtisztító folyamat, meg kell, hogy előzze a keresztelkedést, amely egy megtisztító szertartás ahhoz, hogy valaki befogadhassa a Szent Lelket. A Szentlélek az Istenség harmadik tagja. A Szentlélek ajándéka csak azok számára érhető el, akik bűnbánat által megtisztultak a világ bűneitől. Miért van szükségünk arra, hogy megkeresztelkedjünk és befogadjuk a Szent Lelket? Orson F. Whitney azt tanította, a keresztelkedés kétrétű és kettős küldetése van. Nem csupán megtisztít, hanem megvilágítja az emberi lelket. Kinyilvánítja Istennek a múltban, a jelenben és a jövőben való dolgait, és szilárd bizonyságot ad az igazságról. A bűntől megtisztított lélek olyan állapotban van, hogy élvezheti a Szent Lélek maradandó hatását, aki nem tartózkodik tisztátalan testben. A víz általi keresztség kezdi el a tisztulás és a megvilágosodás munkáját. A lélek általi keresztség pedig teljessé teszi. A víz és tűz általi keresztség szertartását Nefi egy kapuhoz hasonlította. Miért kapu a keresztség? Mert az egy szent és összekötő szövetséget jelző szertartás Isten és ember között. Az emberek megígérik, hogy maguk mögött hagyják a világot, hogy szeretni és szolgálni fogják az embertársaikat, meglátogatják az árvákat és az özvegyeket a szenvedésükben, békét hirdetnek, prédikálják az evangéliumot, szolgálják az Urat, és megtartják az ő parancsolatait. Az Úr megígéri, hogy még bőségesebben kitölti ránk lelkét. Fizikailag és lelkileg megváltja szentjeit. Az első feltámadásban részesülők közé számlálja őket, és örök életet ajánl nekik. A keresztség és a Szentlélek befogadása az előírt módja annak, hogy ráléphessünk az örök élethez vezető szoros és keskeny ösvényre. Pál apostol szerint a keresztség utal a hullámsírba való leereszkedésünkre is, melyből kiemelkedünk új életben Krisztusban. A keresztség szertartása Krisztus halálát és feltámadását jelképezi. Vele halunk meg, hogy vele élhessünk. Ebben az értelemben a keresztség az első szabadító szertartás. A Szentlélek befogadása pedig mindannyiunknak segít előre haladnunk és mindvégig kitartanunk. Hogyan tartunk ki mindvégig? A mindvégig tartó kitartás végsőkig tartó hitűséget követel, mint Pál esetében, aki ezt mondta Timóteusnak. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ez nyilvánvalóan nem egyszerű feladat. Szándékosan nehéz, kihívást jelentő, és végül nemesítő, miközben arra készülünk, hogy visszatérjünk mennyei atyánkhoz, hogy vele éljünk és elnyerjük örökkévaló áldásait. A mindvégig kitartás határozottan nem egy csináld magad feladat. Először is szükséges hozzá a szabadító megváltó hatalma. Nem leszünk képesek visszatérni mennyei atyánk jelenlétébe, ha nem vagyunk tiszták. Ezért továbbra is bűnbánatot kell tartanunk. Ideális esetben percről percre bánjuk meg a bűneinket, de részt veszünk az úrvacsora gyűlésen is minden héten, hogy részesüljünk az úrvacsorából, és megújítsuk keresztelési szövetségeinket. Másodszor, a mindvégig kitartáshoz szükséges a Szentlélek, aki vezetni fog és megtisztít bennünket. Harmadszor, szerves részévé kell, hogy váljunk a szentek közösségének, szolgálva az evangélium szerinti testvéreinket, és részesülve az ő szolgálatukban. A keresztséggel Krisztus testének részévé válunk. Mindannyiunknak van egy szerepe. Mindannyian fontosak vagyunk, de ahhoz, hogy sikerrel járjunk, egyesülnünk kell szabadítónkkal. Negyedszer meg kell osztanunk másokkal az evangéliumot. Az arra vonatkozó ígéretek, hogy akár csak egy lelket is hozzunk az Úrhoz, mélységesek és örökkévalóak. Mi több, az evangélium természetes módon mélyebb gyökeret ver azokban, akik gyakran megosztják azt másokkal. Végül pedig mindig meg kell őriznünk a hitet és a reményt Krisztusban, hogy mindvégig kitartsunk. Sokféleképpen tehetjük ezt, mely között ott van az ima, a böjtölés és a szentírások olvasása. Ezek a szokások megerősítenek bennünket az ellenség alattomos mesterkedései és tüzes nyilai ellen. Szeretem Jézus Krisztus evangéliumát, mert meghatározza a módot, ami által részesülhetünk az evangélium gyümölcseiből. Megtapasztalhatjuk azt a rendkívül nagy örömöt, melyet csak ez képes elhozni, és halandó élet minden kihívása ellenére mindvégig kitartanunk. Az evangélium megtanít minket, és mindent megtanít nekünk, amire szükségünk van, hogy visszatérve szerető mennyei atyánkkal élhessünk feltámadt és megdicsőült lényekként. Mindannyian tartsuk észben az örök élet képét, és legyünk szorgalmasak az örök élet receptjének követésében, amely Jézus Krisztus evangéliuma. Tartsunk ki mindvégig. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our Father in heaven.
Mennyei Atyánk.
We thrill, Father, with the calling and the sustaining.
Nagyon
of our prophet, President Monson.
Hálásak vagyunk, hogy az Monson elnök elhívásáért, és azért, hogy mi támogathattuk őt, és az ő tanácsosait, Eiling elnököt és Uchtdorf elnököt. Nagyon szeretjük őket, és támogatjuk őket, és nagyon nagyra értékeljük, hogy velük szolgálhatunk. Atyánk, ámulattal tekintjük, és nézzük a te csodálatos királyságodnak a fejlődését. És óriási vágy van a szívünkben, hogy tudjunk segíteni. Kérünk, Atyánk, hogy küldd el a Szent Lelket, hogy ezt tanítson bennünket, hogy megértsük azt, hogy hogyan lehetünk eszközök a te kezedben. És segíts nekünk abban, hogy meg tudjuk tenni a mi részünket. Hálásak vagyunk a Szentlélek csodálatos ajándékáért, azért a kiváltságért, hogy lehet saját bizonyságunk. Nagyon szeretünk téged, Atyánk, és köszönjük neked, hogy te vezetsz minket. És megköszönjük neked szabadítónkat, az ő nagyszerű szeretetét, az ő engesztelő áldozatát és az ő példáját.
Please help us, help others to know of the truth.
Kérjük, hogy segíts nekünk és másoknak, hogy felismerjük az igazságot, és hogy tudjuk, hogy ő Jézus Krisztus, ami szabadítónk. Nagyon köszönjük neked ezt a konferenciát, és segíts nekünk, hogy szerint tudjunk cselekedni, amilyen sugalmazásokat itt kaptunk, és ezeket mondtuk Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 178th annual.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 178. tavaszi általános konferenciának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztviselői voltak. A zenét a Brigham Young Egyetem összevont kórusa szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Communications közszolgálati műsorként sugározta. E program írásbeli engedély nélküli bármiféle másolása, felvétele, írásbeli rögzítése vagy egyéb használata tilos.